rész álmatag hangon. Ki? A mama. És ebben a pillanatban termete, dudorodni kezdő pocakja ellenére volt valami gyermekies benne. Talán a síráshoz is közel állt. A két férfi les felsétált a templom közelében, mindig ugyanazon az útszakaszon, hol a tó felé, hol meg háttal a tónak. Ide hallgasson, főfelügyelő. Mégsem lehet, hogy megölték, vagy képtelen vagyok megmagyarázni. Megré úgy belemerült gondolataiba, hogy egész megfeledkezett sétapartneréről. Az első mise minden részletét végigpergette agyában. A grófné a padján. Senki sem ment a közelébe. Megáldozott. Aztán letérdepelt, és kezébe temette arcát. Majd kinyitotta mise könyvét. Kicsit később megint kezébe temette arcát. Megbocsát egy pillanatra. És Megré felsietett a lépcsőn, s belépett a templomba, ahol a sekresztyés már a nagy misére készítette elő a főoltárt. A harangozó, egy elég otromba paraszt, nehéz, szöges cipőben a széksorokat egyenesítgette. A főfelügyelő egyenesen a székek felé ment, előrehajolt, és megszólította a templomszolgát, aki most hátrafordult. Kivitte el a misekönyvet. Milyen misekönyvet? A grófnéjét. Mert itt maradt. Gondolja. Gyere csak ide. Szólt oda Megré a harangozónak. Nem láttad azt a misekönyvet, amelyik itt volt. Én? Vagy hülye volt, vagy csak színlelte. Megré té idegesség fogta el. Észrevette a templomhajó mélyén áldogáló Maurice de Saint fiacreté. Ki járt ennél a padnál? A doktor felesége ült itt a 7 órás misén. Azt hittem, hogy a doktor nem hívő. Ő talán nem. De a felesége? Nos, hirdesse ki a faluban, hogy nagy jutalmat kap az, aki visszahozza nekem a misekönyvet. A kastélyba? Nem. Meritatinhez. Odakint aztán újra csak mellette lépkedett Maurice de Saint fiacre. Semmit sem értek ebből a misekönyv históriából. Szívbénulás, ugye? Ezt valami nagy izgalom is kiválthatja. És ez kevéssel áldozás után történt, vagyis amikor a grófné kinyitotta a misekönyvet. Tegyük fel, hogy a misekönyvben. De a fiatalember csüggetten rázta meg fejét. Semmiféle olyan hírt nem tudok elképzelni, ami ennyire felizgathatta volna anyámat. Különben is ez olyan felháborító lenne. Akadozott a lélegzete. Sötét tekintettel nézte a kastélyt. Igyunk valamit. Nem a kastély, hanem a fogadó felé irányította lépteit, ahol megjelenése feszélyezettséget keltett. Az a 4 paraszt, aki ott iddogált, egyszeribe feszengeni kezdett. Félelemmel vegyes tisztelet rezgett hangjukban, ahogy köszöntötték. Meritatin a konyhából futott oda hozzájuk, közben kötényébe törülgette kezét. Még most is fel vagyok teljesen kavarva a hallottaktól, Maurice úr. Hebegte. Szegény grófnénk. És sírva fakadt. Nyilván záporoztak a könnyei, valahányszor csak meghalt valaki a faluban. Ugye maga is részt vett a misén? Hívta tanúként Megrété, ha elgondolom, hogy semmit sem vettek észre. Ide jöttek mondani nekem. Ilyen esetben mindig kényelmetlen, ha kisebb bánat tükröződik az emberen, mint azokon, akik közömbösek lehetnének. Maurice próbálta eltitkolni türelmetlenségét e részvétnyilvánítások közben, s hogy megőrizze nyugalmát, egy üveg rumot vett le a polcról, és megtöltött 2 poharat. Egy hajtásra megitta, borzongás rázta meg a vállát. Azt hiszem, megfáztam ma reggel jövet. Mindenki náthás az egész környéken, Maurice úr, vetette közbe az asszony. Majd Megréhez fordult. Magának is jobban kéne vigyázni. Hallottam ma éjszaka, hogy köhög. A parasztok elmentek. A kályha vörös fényben izzott. Micsoda nap! Sóhajtotta Meritatin. És nem lehetett tudni, hogy Megrété nézi-e vagy a grófot, mert kancsalított. Nem ennének valamit. Nézzék csak! Úgy felkavart ez a hír, még ruhát se váltottam. Csupán egy kötényt húzott fekete ruhájára, amiben csak misére járt. Kalapja az egyik asztalon hevert. Maurice de Saint-Fiacre még egy pohár rumot ivott, és úgy nézett meg Rére, mintha azt kérdezné, hogy mit tegyen most. Gyerünk, mondta a főfelügyelő. Itt ebédelnek majd. Csirkét vágtam, és... De a két férfi már kint lépkedett. A templom előtt 4-5 taliga áldogált, a lovak a fákhoz voltak kötve. A temető alacsony fala fölött kibukkantak a fejek. És a kastélyudvarban csak a sárga autó virított élénk színével. Fedezetlen csekk? Kérdezte meg Ré. Igen. De holnap bemutatják. Sokat dolgozik. Csönd. A kemény földúton koppannak lépteik. Fonnyat levelek zizegnek a szélben. A lovak prüszkölnek. Egy semmire kellő vagyok. Mindennel megpróbálkoztam. Nézze! Ezzel a 40 000 frankkal egy mozivállalatot akartam létesíteni. Ezelőtt egy rádióvállalkozást pénzeltem. Jobbról, a Notre Dame tó túlsó oldaláról tompa dörren is hallatszott. Megpillantották a vadászt is, amint a megölt állat felé siet, amelyre már rárohant a kutyája. Ez Gautier, az intéző, jegyezte meg Maurice. Még előtte mehetett el vadászni, hogy... Ekkor hirtelen ideges roham lepte meg, toppantott egyet, arca eltorzult, s csak nem zokogásba tört ki. Szegény öregasszony! Mormolta elgörbült szájjal. Ez mégis aljasság. És ez a disznó kisran, aki? És mint egy varázsütésre, felbukkant az ifjonc, a doktor oldalán nagy léptekkel rótta a kastélyudvart, az meg szenvedélyes hangon beszélhetett neki, mert csak úgy hadonászott sovány karjaival. Időnként krizantém illatát hozta feléjük a szél. Három a minisztránc gyerek. Nem tűzött a nap, amelynek szikrázó fényében minden vibrál, nem ülte meg a levegőt a szürkeség, amelyben elmosódnak a körvonalak. Minden kegyetlen élességgel rajzolódott ki a fatörzsek, a csupasz ágak, s főként a temetőben járkáló emberek fekete ruhája. Viszont a fehér sírkövek vagy a kemény ingmellek, az öregasszonyok főkötőjének fehérje valószínűtlen színt sugárzott, bántóan éles, vakító fehéret. Ha nem fúj ez a metsző, csípős északi szél, az ember valami poros üvegharang alatt érezhette volna magát. Hamarosan újra találkozunk. Mondta Megré, és a temető rácsánál elvált Saint-Fiacre gróftól. Egy öregasszony ült ott a maga hozta kis rámolyán, és narancsot meg csokoládét árult. Narancs! Nagy narancs! Éretlen még! És jó hideg! Szinte belevásik az ember foga, kaparja a torkát, de amikor 10 éves volt Megré, mégiscsak habzsolta, mert narancs volt. Felhajtotta kabátja bársonygallérját. Senkire nem nézett. Tudta, hogy balra kell fordulnia, és a ciprus után a harmadik sír az, amit keres. Körös körül mindenfelé virágba borult a temető. Előző este az asszonyok kefével szappannál mosták le némelyik sírkövet. A vaskerítést újra festették. Itt nyugszik Evariste Megré. Bocsánat! Itt nem szabad dohányozni. A főfelügyelő alig fogta fel, hogy hozzábeszélnek. Végül is a harangozóra merett, aki a temetőőr szerepét is ellátta egyben, és égő pipáját gépies mozdulattal zsebre dugta. Képtelen volt egyetlen dologra összpontosítani a figyelmét. Csak úgy torultak agyába az emlékek, apja emléke, egy pajtásának emléke, aki a Notre Dame tóba fulladt, s a szép gyerekkocsiban fekvő kastélybeli csecsemő emléke. Emberek nézegették, ő is nézte őket. Már jóval korábban is látta ezeket az arcokat. Csak hogy ez a férfi például, aki most egy kis babát visz a karján, akkor még maga is 4-5 éves kiskölyök volt. Megré nem hozott magával virágot. És ez a sír komoran sötét lett. Rosszkedvűen hagyta ott a temetőt, s egy egész kis csoport fordult